18 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Októbertől Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. A Pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete és Fidesz-KDNP jelöltje a Voksok 40,2%-át szerezte meg 98%-os feldolgozottság mellett. A második dr. Barkai László Lajos lett a DK-MSZP Párbeszéd Zöldek LMP jelöltje 22,1%-kal. Tegnap késő este Tóth Szántai József sajtótájékoztatót tartotta a Fidesz irodájának udvarán a Kossuth utcán Miskolcon. Pokolian kemény 4 hónap van mögöttünk, de én ezt a 4 hónapot semmiért nem cserélném el, mondta Tóth Szántai. A most született barátságok jó alapot képezhetnek ahhoz, hogy októbertől új útra tereljük a várost. Az elkövetkező időszakban nagy munka vár ránk, amiben mindenkire szükségünk van, tette hozzá Tóth Szántai József. Országszerte rendben véget ért a közös eljárásban tartott voksolás, mondta Nagy Attila Nemzeti Választási Iroda elnöke vasárnap a Nemzeti Választási Központban. Hozzátette, több mint 7 millió 800 ezer választópolgár volt jogosult szavazni, végül a választók több mint 57%-a élt választójogával. A végleges részvételi adatokra még várnak, de az elmondható, hogy Magyarországon ilyen sokan még soha nem szavaztak sem helyhatósági, sem európai parlamenti választáson, emelte ki. Hangsúlyozta, a jelenleg elérhető adatok előzetes eredménynek számítanak. A polgármester egyéni listás és egyéni választókerületi választás, valamint a települési nemzetiségi választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg, a vármegyei közgyűlési és területi nemzetiségi választás eredményét a területi választási bizottságok. Nagy Attila hozzátette, a Nemzeti Választási Bizottság az EP választás magyarországi eredményét legkésőbb a szavazást követő 19. napon, június 28-áig állapítja meg. Magyar ellenes telefonos üzenetek miatt tett feljelentést a rendőrségen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vasárnap a párciumi Szatmár megyében a romániai helyhatósági és EP választások kapcsán. Turos Lóránd szenátor az NMDS Szatmár megyei szervezetének Facebook oldalán közzétett videóban bejelentette, 2 feljelentést iktatott vasárnap a román rendőrségen amiatt, hogy a szövetség politikai ellenfelei Szatmár-Németiben és Szatmár megyében magyar ellenes uszítással próbálnak szavazatokat szerezni. A román nyelvű SMS-t Adrián Kozma, a Szatmár megyei önkormányzat élére a Nemzeti Liberális Párt színeiben pályázó, a Románok Egyesüléséért Szövetség által is támogatott jelöltje nevével írták alá. Menjetek szavazni, hogy kizárjuk a magyarokat az intézményekből. Szatmárnak egy igazi románra van szüksége. Adrián Kozma aláírásával jelentez meg, áll a román nyelvű telefonos üzenetben. Turos Lóránd hangsúlyozta, a rendőrségi feljelentés csak eszköz a magyar ellenességre, az orvosság a rengeteg magyar szavazat. Az EP felmérése szerint az Európai Néppárt szerezheti meg a legtöbb képviselői helyet az új összetételű európai parlamenti képviselőhelyekre vonatkozó első mandátum becslés szerint az Európai Néppárt 181, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége 135, az Újítsuk meg Európát nevű frakció 82, az Európai Konzervatívok és Reformerek 71, az Identitás és Demokrácia pártcsoport 62 képviselő helyet szerezhet, közölte az Európai Parlament azt követően, hogy az Európai Uniós tagállamok egy részében befejeződött vasárnap este az EP választás. Az 5 éves mandátumát befejező Európai Parlament összetételéhez képest 24-29 között az Európai Néppárt várhatóan 5, az Európai Konzervatívok és Reformerek 2, az Identitás és Demokrácia pártcsoport 13 további helyen rendelkezik majd, jelentette be az EP elnöke.
Az időjárásról.
Hétfőn egy hidegfront hatására többfelé több hullámban vonulhatnak át záporok, zivatarok. Ezek között jégesővel, felhőszakadással, viharos széllel kísért heves zivatarokra is számítani kell. Hétfőn 22 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Az álmod még mindig él. Jákób megkönnyebbült. Mózes első könyve 45. fejezet 27. vers. Ha az álom, amelyről hiszed, hogy Istentől kaptad, halottnak tűnik, olvasd el ezt. Megmondták neki, József még életben van, sőt egész Egyiptom fölött ő uralkodik. De Jákób szíve hideg maradt, mivel nem hitt nekik. Elbeszélték hát neki mindazt, amit József mondott nekik. És amikor látta a szekereket, amelyeket József küldött, hogy őt elvigyék, Jákób megkönnyebbült. Mózes első könyve 45. fejezet 26-tól a 27. versig. Jákób éveken át azt hitte, hogy fia, az álomlátó, meghalt. Ez azonban nem volt igaz. Időskorában kincsekkel megrakott szekerek jöttek, hogy elvigyék fiához, aki most már Egyiptom kormányzója volt. Figyeld meg, amikor Jákób először hallotta a hírt, nem hitt nekik. Ha évekig a vereség érzésével csüggetten éltél, nehéz győzelmet remélni. Nem gond, Isten türelmes. Továbbra is dolgozni fog rajtad. Megmutatja kegyelmét és jóságát olyan módon, hogy újra bízni kezdesz benne. És látta a szekereket is, amelyeket József küldött valahogy őt elvigyék. Akkor föléled az ő atyuknak, Jákóbnak lelke. Mózes első könyve 45. fejezet 27. vers. Ne higgy, hogy az álmod meghalt és soha nem fog valóra válni. Ne higgy azoknak sem, akik azt mondják, túl öreg vagy már ahhoz, hogy beteljesítsd az álmot, amit Istentől kaptál. Isten több mindennel tudja megtölteni életed utolsó fejezeteit, mint amennyi a korábbiakban adatott. Véneitek álmokat álmodnak. Joel próféta könyve 3. fejezet 1. vers. Isten az álmok adója, márpedig ő nem csak adja, hanem fel is éleszti őket, és erőt ad a valóra váltásukhoz. Még nem késő, nem vagy túl öreg. Amit Isten Jákóbért tett, meg tudja tenni érted is. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33. Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Kontinentális reggeli itt az Európa Rádióban, én Huszár Kata vagyok. Magazin műsorunk második órájában két témáról szólunk. Megszerezte diplomáját Szegedi Dezső színművész, a Miskolci Nemzeti Színház híres színésze, a Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológiai tanszékén diplomázott. Többek között vele hallhatnak egy beszélgetést.
Azért választottam a kulturális antropológiát, hiszen az antropológia emberi társadalmakkal foglalkozik, ezen belül a kulturális antropológia a kultúrák szükségével foglalkozik. hagyományok, hiedelmek, vallások és egyéb ilyen jellegű dolgok. Nagyon fontos az, hogy ebben a változó világunkban az ember minél többet tudjon dolgokról. Tehát a tudásvágy volt az, ami ezen az úton elindított engem.
Majd pedig arról is szólunk, hogy június 15-ig, vagyis néhány napig még lehet jelentkezni a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség nyári táborába. Erről majd Plaszkó Zoltánnal, az egyházközség hitoktatójával beszélgetünk.
Keresztelő János életét fogjuk feldolgozni ez alatt az 5 nap alatt a délelőtti bibliai történetekben. Ez egy vicces anyag, tehát a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek egy tábori anyagát fogjuk most idén használni. És hát ugye János kint élt a pusztában, egyszerű életet élt, nem volt könnyű élete, és egy picit talán azért is adtuk ezt, hogy túlélő tábor. Lesznek olyan feladatok, tervezünk olyat például, hogy majd gyűjtögetniük kell minden nap bizonyos dolgokat, úgynevezett fabatkákat szeretnénk nekik adni egy-egy jó megoldásért, vagy egy jó feladatért. Ezek a fabatkák különböző méretűek lesznek, ezek ilyen kis fából készült korongocskák lesznek tulajdonképpen. Ezt szerezhetik meg majd csapatokban, és ezeket a fabatkákat tudják majd az utolsó nap beváltani olyan, hát tulajdonképpen alkatrészekre, amiből majd valamit az egész csapatnak össze kell állítani.
Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
Nekem a boldogság. Ki vagy te? Remélem orvos, és van nálad valami orvosság. Ahogy a boldosnak a kenyér úgy jár, az irigynek is kitől semmit se kap. A falkánk legyél a bojtán, légy mindenki, ahogy a nap. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem. Segíts nekem! Kit úgy bújtat el a paplan, hogy álomban ott játszik. Veled kiláthatatlan, vígan bújócskázik. Nyugi, nem te voltál gyógy, lehet csak én fáradtam el. Elfelejtettem, mi az igazi sors. Csukd meg újra, hogy hol tanulhatnám el. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múlt mindenem, hogy kéne fejtenem. Segíts nekem! Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem. Segíts nekem!
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Nekem csodálatosak voltak ezek az egyetemi évek. Kedves hallgatóink, így idézte fel Szegedi Dezső színművész, a Miskolci Nemzeti Színház művésze az államvizsga után tanulmányi idejét, melyet a Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológia tanszékén töltött el. Szakdolgozatában egy eltűnt miskolci városrész után kutatott a 71 éves színész. Szegedi Dezső színművész jókedvel emlékszik vissza a 3 évvel ezelőtti kezdésre. Most következő összeállításunkban először vele beszélget Sütő Dávid Pelé kollégám.
Azért választottam a kulturális antropológiát, hiszen az antropológia emberi társadalmakkal foglalkozik, ezen belül a kulturális antropológia a kultúrák szükségével foglalkozik, hagyományok, hiedelmek, vallások és egyéb ilyen jellegű dolgok. Nagyon fontos az, hogy ebben a változó világunkban az ember minél többet tudjon dolgokról. Tehát a tudásvágy volt az, ami ezen az úton elindított engem, illetve elindítottak pontosan, mert ugye hát az érettségimet már azelőtt megvolt, de ahhoz, hogy az egyetemre bekerüljek, kellett egy emelt szintű érettségit csinálnom, és akkor a Miskolci Egyetemen indult egy ilyen kurzus, felkészítő kurzus az emelt szintű érettségire, én azt végigcsináltam, csak közben jött a Covid, és egy tanárnő, aki a Zrínyi Ilona Gimnázium tanárnője, Kunos Nóra, felajánlotta, hogy teljesen önzetlenül az interneten tovább folytathatjuk az órákat. Én nagyon szívesen részt vettem benne, sikerült az emelt szintűm, aztán így kerültem be az egyetemre.
Az első napok, az első órák hogyan zajlottak, csoporttársak hogyan fogadták, illetve a munkával, a színházzal hogyan tudtak összeegyeztetni a nappali tagozatot?
A színház nagyon simulékonyan és segítőkészen állt a dologhoz. Minden olyan fontos dologra, ami az egyetemen ugye az órákat illeti, a vizsgákat, természetesen a főpróba időszakot kivérve, mindenben segített a Miskolci Nemzeti Színház. Mindenben. Tehát ezzel nem volt semmi gondom. Az első napok pedig, ahogy tettek, hát ott van egy humoros része a dolognak, ugyanis amikor először mentem be, nem a csoporttársaimtól jött ez a kis humoros dolog, hanem a folyosón ülő, ott a BTK folyosóján ültek fiatalok, és ahogy ott mentem befelé, hát ugye nem 20 évesen, ott plattyogtam végig, és nagyon sok fiatal hallgató oda köszönt nekem, hogy jó napot, tanár úr, jó napot, tanár úr. Hát én akkor kiakadtam, hát igen, azt hitték, hogy tanárként megyek be, nem, a hallgatóként mentem be.
Az antropológus csoporttársak hogyan fogadták, milyen volt velük együtt akár a közös munka, a közös kutatások, hiszen azért ugye tudjuk, hogy az antropológia az nem csak egy ilyen száraz és beülünk az ólára, hanem közösen kutatnak a hallgatók, nagyon sok mindent csinálnak közösen. Milyen volt ez a fajta közös munka velük?
Fantasztikus volt. Egy pillanatig nem tették szóval, vagy éreztették velem, hogy én sokkal idősebb vagyok, mint ők. Hát unokáim lehettek volna mind a csoporttársaim. Fantasztikus volt velük dolgozni terepmunkán. Ugye hát az egyik legfontosabb része az antropológiának a terepmunka. És hát voltunk kétszer is, Békés megyében, Heves vármegyében is voltunk. Csodálatos volt velük együtt dolgozni. Fantasztikus csoporttársaim voltak. Csodálatosak voltak, imádnivalóak. A szó nemes értelmében nagyon, de nagyon megszerettem ezeket a lányokat. Csodálatosak voltak, meg hát az öcsém is, mert az unokaöcsémmel együtt kezdtük el az egyetemet, együtt jártunk, ő is részt vett a kutatásokban, állandóan konzultáltunk együtt, együtt tanultunk. Nekem csodálatosak voltak ezek az évek, ezek az egyetemi évek. Nagyon, nagyon csodálatos volt. Hát arról nem beszélve, hogy az ember beült egy szemináriumra, és tanárok jöttek be, előadók, és az ember tátott szájjal hallgatta őket, legalábbis én, hogy micsoda fantasztikus tudású emberek. Őrületes, és az ember jegyzetelt, és hát szívta magába azt, amit ezek az előadók és ezek a tanárok ott mondtak. Csodálatosak, csodálatosak voltak.
Milyen plusz tudást kapott színművész úr, mi az, ami plusz kapott, és miért is jó ez, hogy ezzel a tudással most már rendelkezik?
Nagyon érdekes volt, mert ha elmentünk, hát ugye szegregátumokba mentünk kutatni, némelyik szegregátum, például Hevesben tényleg olyan volt, hogy bement az ember, és mintha a középkorba csöppent volna vissza. Szóval az megdöbbentő volt. Én magam is telepen születtem, tehát nekem annyira borzalmas nem volt a dolog. Úgymond otthonosan kezdtem el mozogni ezeken a szegregátumokon, tehát nekem nem volt olyan borzasztó, mint azoknak, akik életükben először voltak ilyen szegregátumokban. Életükben nem voltak, egyszer csak ott vagyunk, és emberekkel találkozunk, és de nagyon kevés kivétellel elfogadtak minket. Én egy picit furcsa voltam nekik, hogy jön egy öreg ember, nem is néz ki románnak, ugye? Sajnos én nem viselem a rossz jegyeket, és hát ott elkezdtünk beszélgetni, szóvá tették, hogy ki vagyok én, mi vagyok én. Hát aztán a többiek is mondták, hogy hát a Dezső bácsi színész, és hát együtt járunk egyetemre, és teljesen ledöbbentek némelyik, hogy ilyen idős korban még egyetemi hallgató valaki? Hát hogy létezik az? Hát így. Főleg, ha olyan helyen voltunk, ahol többé-kevésbé beszélték még a románi nyelvet, és ha én azon megszólaltam, olyan elfogadottságban volt részünk, hogy nagyon, nagyon.
Szakdolgozat írásra is egy kicsit rákanyarodnék, hiszen azért ez is egy nagyon fontos eleme egy BS képzés elvégzésének. Az hogyan zajlott színművész úrnál, milyen témát választott, miért pont ezt a témát, hogyan alakult ki a szakdolgozat, ez a tudományos munka?
Miskolc azon város részéről írtam, ma már az nem létezik, az úgynevezett Gordon telepről, ahol rengeteg ember lakott, nagyon sok, akár több nemzetiségi csoportok itt, de a romák voltak túlsúlyban, főleg zenészek. Hát én erről írtam a diplomamunkámat. Erről írtam aztán. Sajnos nagyon kevés volt a primér forrás, inkább szekunder forrásokból lehetett dolgozni. Ami fantasztikus segítséget adott dr. Dobrosi István történészünk munkái, illetve Lengyel Gabriella szociológus munkái voltak azok, amiket javarészt fel tudtam használni, de kutatgattam, keresgettem, hát ami ilyenkor szokásos, az ember megy a téma után, amennyire csak tud, és hát sikerült összehoznom a diplomamunkát.
És a vizsga, a diplomamunka megvédése az milyen érzés volt, milyen élmény volt, főleg így egy emelt szintű érettségi után, milyen érzés volt ott a bizottság előtt ülni, beszámolni a szakdolgozatról, és utána megtudni, hogy sikeresen végzett.
Hát ez nagyon izgalmas volt. Ugye színészként nagyon sokszor voltam olyan helyzetben premierek kapcsán, amikor az ember ott áll még a színpad oldalánál, még nem megy be, és akkor azt mondja, júj, semmit nem tudok, üres a fejem, úristen. És amikor belép az ember a színpadra, akkor ömlik belőle a szó. Nos, ilyen érzéssel ültem be a vizsgára. Első voltam aznap a záróvizsgások között. Bementem, és a bizottság elmondta a feltételeket, és elkezdtem beszélni róla a magam vehemens módján néha, de hát ilyen vagyok, hát végül is tetszett a bizottságnak az, hogy én így adok ott elő, így védek meg egy diplomát. Nagyon érdekes volt, nagyon izgalmas volt. Ez, ugye az ember nem minden nap államvizsgázik, szóval azért megvolt a maga feszültsége. Megvolt, utána én 9:30 végeztem, utána jött Tamás Attila az öcsém, unokaöcsém, együtt csináltuk végig, és eredményhirdetés csak 2 órakor volt. Hát kimentünk Tapolcára egy kicsit lazítani, hát mondom, ha már itt vagyok, akkor gyorsan egy jó hideg sörbe is teszek az arcomba, egy kicsit, és 2 órakor visszamentünk eredményhirdetésre, ahol a bizottság elnöke, dr. R-nagy tanár úr elmondta, hogy tulajdonképpen mindenkinek megvan a diplomája, és hát csodálatos érzés volt az, hogy 71 évesen egyszer csak ott állok, és azt mondják, hogy ön már diplomás.
Mit szeretett volna, úgymond ezzel elérni?
Hát történtek olyan dolgok, akkor még aktív hallgatóként, teljesen ismeretlenül fölhívtak emberek az ország akár több részéről is, de Miskolcról is, hogy hát hogy van ez, hogy ilyen időskorban nagyon sok olyan roma fiatal van Miskolcon is, akiknek megvan az érettségi, ugye csak ülnek rajta. Ülnek rajta, és most nekik ez egy olyan dolog lehetett, hogy azt mondták, hát az öreg elmegy és megcsinálja, hát akkor mi is megyünk. Most nagyon, de nagyon nagy létszámban jelentkeztek az antropológiára, nem feltétlenül nekem köszönhető, de én nagyon sok embert inspiráltam erre, hogy igen, jelentkezzetek, mert ez egy csodálatos tudomány. Ha ezt hallgatjátok, úgy kinyílik előttetek a világ, hogy meg se gondolnátok. Most én úgy tudom, bár nem vagyok benne biztos, ezt az unokaöcsémtől hallottam, ő utána nézett, 12-en jelentkeztek. Eddig 6-an voltunk az antropológián, most 12-en jelentkeztek. Nagyon jó érzés volt az utolsó napokban ott végigmenni a folyosón, a BTK-n, és ott ültek innen a fiatalok, és bizony-bizony már láttam roma gyerekeket, akik ott ülnek. Már hallgatók, és még jövőre hogy lesz? Én nagyon remélem, hogy sokan el fogják kezdeni az egyetemet. Nagyon remélem. Hát voltak ilyen motivációs órákra, elhívtak iskolákba, ahol elmondtam, hogy nagyon fontos dolog a továbbtanulás. Nehéz idők jönnek, tessenek készülni, mert ma már az érettségivel, vagy a 8 általánossal már nem igazából fogtok tudni helytállni az elkövetkezendő időkben, de ha szereztek egy diplomát, lényegesen könnyebb lesz érvényesülnötök az életben.
Dobák Judittal, a Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológia tanszék oktatójával beszélgetek. Szegedi Dezső színművész nappali tagozaton nemrégiben államvizsgázott. Hát az első kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy oktatóként mit gondoltak, mikor szembesültek azzal, hogy egy ilyen híres színművész érkezik az intézetbe, a tanszékre tanulni. Mik voltak az első benyomások?
Hát egy ilyen hír, hogy kiiratkozik be hozzánk, az mindenképp egyrészt megható, mert ez azt jelenti, hogy ha valaki egy ilyen életpálya után mondjuk a mi képzésünket választja, az valahol nagyon jó érzés, hiszen az azt jelenti, hogy jön hozzánk tanulni, tehát valami olyat talált a képzésünkbe, ami az ő életéhez hozzáadhat. Aztán amikor az ember túl van ezen az első gondolaton, akkor egy picit, legalábbis, hogyha magam nevében beszéljek, összeugrott a gyomrom, mert hogy ez azért egy nagy felelősség is, hogy egy nagyon tartalmas életet és nagyon intenzív és sokféle életet élő ember kell az órán néha ilyen alapkérdésekkel tanítani, vagy alapkérdésekre megtanítani. És hát ez nyilván azért ad egy ilyen hirtelen összekapom magam érzetet, hogy na akkor most kössük fel a nadrágot is, és valami olyat kell az órán produkálni, amit nyilván amúgy is erre készül az ember nap, mint nap, de azért, hogyha van egy ilyen impulzus, akkor az ember úgy jobban összekapja magát, és jobban odafigyel, hogy mit visz be az órára. Úgyhogy ilyen nagyon kettős érzés volt, de annyira kellemes volt a megjelenése, vagy az órán való léte, hogy igaziból ezek a gondolatok elég gyorsan így elpárologtak belőlem, és gondolom a többi kollega gondolataiból is.
Az oktatói gárda a tanszéken hogyan fogadta ezt? Hogyan fogadta a tanszék azt, hogy színművész úr beiratkozott ide?
Szerintem egyöntetően kíváncsisággal és örömmel fogadtuk, és hát rögtön az első napokban annyira természetessé vált a jelenléte, hogy hiába tudtuk az életkorát, hogy hány évesen iratkozott be a szakunkra, annyira közvetlenül és természetesen viselkedett, hogy igaziból ez a távolság, ez szinte azonnal feloldódott. És hát ez az antropológiára amúgy is jellemző, hogy útkeresők keresik, vagy iratkoznak be, és azért idősebb hallgatóink mindig vannak. Tehát nálunk azért volt már iskolaigazgató, mindenféle nagy cégnek a vezetője egész élemedett korban iratkoznak be, mert hogy egy színes, meg egy ilyen gondolkozós a társadalomról való gondolkozós szak vagyunk, és emiatt azért nagyon sokféle rétegnek felkelti az érdeklődését. Tehát az, hogy időseket kell tanítani, vagy idősebbeket, mint 18-21 év, az nem volt meglepő. Ebben a meglepő az inkább a helyben, így a lokális ismertség, meg tényleg életkorban azt gondolom, hogy a legmagasabb életkort hozta, tehát mindenképp kiugró eset volt, de hogy ez az antropológia úgy látszik, hogy bevonza azokat az embereket, akik így fontosnak tartják azt, hogy a saját elméjüket műveljék. Nevezhetjük ezt élethosszig való tanulásnak is, de én azt gondolom, hogy sokkal inkább ez egy belső igény, hogy a világról valaki minél többet megtudjon, és minél több új impulzus érje.
A hétköznapok, a tanulmányok hogyan zajlottak színművész úrral, honnan indult, mekkora fejlődésen ment át az államvizsgáig ezt oktatóként, hogyan látják?
Hát a BL képzés általában azt gondolom, hogy ez más szakokon is így van, hogy itt nagyon sokat változnak a hallgatók. Ugye ez egy alapszak, ez azt jelenti, hogy ide mindenki érettségi után jön, tehát általában nem X diploma után, hanem ez közvetlenül a gimnázium vagy középiskolai évek után. Emiatt elég nagy általában a fejlődés. Hát Dezső bácsi esetében, elnézést, hogy Dezső bácsinak hívom, de így szólítottuk, és valahogy így volt közöttünk jelen, hogy Dezső bácsi. Dezső bácsi is azt gondolom, hogy nagyon hosszú utat járt be. Nyilván sokkal konkrétabb és sokkal erősebb elképzelései voltak az életről, egyszerűen annak okán, hogy nagyon sok mindent megélt, és nagyon sok mindent látott, mint a vele egy padban ülő 18 éves mondjuk diáklányok vagy fiúk, de azt gondolom, hogy nagyon gyorsan megmutatkozott így a rugalmassága. Tehát, hogy kíváncsi volt, hogy ha ellenkezett is azzal az általunk elmondott, amit ő tapasztalt, vagy amit ő gondolt bizonyos dologról, akkor visszakérdezett és vitatkozott, és érdemben lehetett vele ezekről beszélgetni. Lehet, hogy nem mindig fogadta el a véleményünket, nem is ez a célja feltétlenül a felsőoktatásnak, hanem a mi szakunknak az egyik fontos mérföldköve az, hogy gondolkozni, meg kritikus gondolkodásra tanítsuk a hallgatókat, hogy amit elolvasnak társadalomkutatásokról, általában a világról, azt kezeljék picit fenntartással, és nézzenek utána, hogy mihogy születik, és melyik rendszerbe integrálódik be. És azt láttuk, hogy Dezső bácsinak ez a kerete pillanatok alatt bővült. Az első fél évben kevesebbet volt velünk, mert a színházi szerepei még elszólították. Utána ugyan egyéni tanrendben tanult tovább, de rendszeresen látogatta az órákat. És tényleg megható volt, hogy ha volt egy próba és egy előadás között mondjuk délután egy kis szünet, akkor sok esetben beszaladt egy vagy két órára, és még akkor is, hogyha egyéni tanrendje nem mondjuk nem tette volna kötelezővé, hogy hétről hétre bejön, amikor csak lehetett, be tudott jönni. Vagy ha csak szünette volt a színházban, akkor online bekapcsolódott. Tehát nagyon sokféle megoldással, de nagyon intenzíven jelen volt a képzés elejétől a végéig. Különösen az utolsó évben volt nagyon intenzíven jelen, amikor már azt a színházi munkáit megengedték, hogy kevesebb darabban játszott már.
Oktatóként, hiszen azért az egyetemi oktatás során úgy gondolom, hogy vice versa érik impulzusok az embereket, tehát a tanulókat, illetve az oktatókat is, és az oktatók is kapnak tudást, vagy bármilyen impulzust a hallgatóktól. Oktatóként az oktatói gárda mit kapott színművész úrtól?
Egyrészt így önvizsgálatra késztet bennünket, meg egyfajta szakmai szigorúságra ösztönözi az embert, mert hogy olyat kell tanítani, aki életkoránál, tapasztalatánál fogva ilyen hatalmas tudással rendelkezik. De egyszerre jelentett módszertani kihívást, mert hogy ugye azért a felsőoktatás tananyagát tekintve, módszertanát tekintve, akár a digitális eszközök használatának készségeit tekintve, alapvetően a 18-25 éves korosztályra van méretezve. Meg maga az egész eljárásrend erre a korosztályra van méretezve, tehát hogy nekünk ezeket mind át kellett dolgozni és át kellett gondolni. Meg hát valamilyen szinten türelmet is kívánt, hiszen Dezső bácsi egyszerűen más ritmusban gondolkodik és beszél a saját korosztályára jellemzően, de egész más mondjuk a új generáció, a digitálisabb korban jelenlévő generációnak a pezsgése, meg ugrándozása, meg ilyen szegmentált élete, mint az idősebb generációnak ez a lineáris gondolkodásmódja. Tehát, hogy a két különböző generációt együtt kellett kezelni órán, ez nyilván azt hozta az oktatók részéről, vagy azt kényszerítettek ki az oktatókból, hogy minden egyes órát újra és újra át kellett gondolni. És azt gondolom, hogy ez nagyon jót tesz, mert ha erre kicsit kényszert érzünk, akkor ebből általában az egyetemen jó dolgok szoktak születni. És mivel neki helyi élettapasztalata is volt, én magam nagyon sokszor bevittem az ő életét is az órára. Konkrétan megkérdeztük, hogy ő emlékszik erre az időszakra. És hát nagyon konstruktív volt ezekben az esetekben, mert jött a saját élettörténetével, és mondott olyan példákat, amiket mondjuk elméletből alá tudtunk támasztani, és meg tudtuk erősíteni, és ezt ő az egyén életével tudta színezni, és konkrétabbá tenni. Úgyhogy volt, hogy a hallgatók fele módon tanultak tőlem, és fele módon pedig Dezső bácsitól, hiszen ő adta hozzá azt az egyéni élményt, amit én elméletben mondjuk elmondtam.
Színművész úr szakdolgozatát hogyan, miként írta, milyen témát választott?
Nagyon elszánt volt. Miskolc egyik már nem létező városrészét egy Gordon nevű szegregátumról írt. Ez neki személyes története is volt, és személyes küldetéstudattal is vágott neki a munkának. Ettől egy picit tartottunk, mert féltünk attól, hogy talán elfogult lesz, meg az emlékei elsodorják, de én azt gondolom, hogy kár volt aggódni, mert nagyon tudatosan és nagyon objektivitásra törekedve próbálta ezt a vizsgálatot elvégezni. Levéltárba járt, helyieket kérdezett meg, különböző, tehát ami létező forrás felkutatható volt a városrészsel kapcsolatban, azt megpróbálta bejárni, hogyha órán, ugye mert a szakdolgozatot egy külön szeminárium keretében is gondozzuk, de oktatóként azért rákérdezünk, hogy hol tartanak általában a hallgatóink az egyes kutatásaikról, tehát szinte minden órán egy pár percet szánunk arra, hogy hogy áll az épp aktuális kutatás, és hogy nagyon örült ezeknek az impulzusoknak, amiket így órán is kapott, és azt láttuk, hogy ő valamennyire beépítette. Módszeresen haladt, tántoríthatatlan volt. Én az érintettsége okán felvetettem, hogy esetleg más témát is választhatna, de igaziból örülök, hogy nem hallgatott rám, és konokkul végigcsinálta a kutatását, mert így egy Miskolcnak egy olyan feletét ismerhetjük meg a dolgozattából, amit eddig senki nem vizsgált, és senki nem írt meg. És azt gondolom, hogy azzal az íráskészséggel, amivel ő bejött a diáképzésünk elején, és amivel távozott, elképesztő fejlődés volt látható, és egy tudományos igényű szöveget képes volt 3 év alatt lerakni, úgyhogy mellette dolgozott, hogy unokázik, hogy nagyon sok mindent csinál, nagyon sok közösségi tevékenysége van, amiről nekünk is részletekben de beszámolt. Tehát, hogy óriási utat járt be a szakdolgozatával, mert hogy az egyfajta mesterremeke annak, amit 3 év alatt a hallgatóink tanulnak.
Hogyan látják azt, hogy roma származású színművészként felvételizett az egyetemre, ez milyen hatással lehet a jövendőbeli akár roma középiskolásokra, egyetemistákra, hallgatókra?
Hosszú távon talán ez egyik legnagyobb hatás, amit Dezső bácsi a dolgozatával meg a tanulmányaival elért, az a fajta minta, amit ad a roma gyerekeknek, vagy a roma középiskolásoknak, hogy minél nagyobb számban menjenek egyetemre. Ő maga beszámolt arról, egyrészt rengeteg közéleti tevékenységet végeztek, nagyon sok iskolába, civil szervezetekhez hívják meg előadni, beszélni a tanulmányairól, életeiről, a sikeres pályájáról. Tehát nagyon sok olyan helyre eljut a szava meg a tapasztalata, ahová mondjuk a tömegmédia meg úgy általában, például akár a Miskolc Egyetemnek így a hirdetései sem feltétlenül jutnak el, és ő maga személyesen viszi el olyan helyekre, ahol nagyon nehéz megközelíteni azokat a tartózkodó fiatalokat, akik félnek a tanulástól, esetleg már rossz tapasztalatuk van. És azt gondolom, hogy így, hogy Dezső bácsi ezt 68 évesen, mert akkor iratkozott be az egyetemre, vagy 68 évesen iratkozott be az egyetemre, végigélte és sikeresen teljesítette, és ő maga látta és láttatja, hogy hogyan lehet elvégezni egy felsőfokú tanulmányt, esetünkben ugye a kulturális antropológiát, az nagyon-nagyon jó, pozitív példa lehet bárki számára, aki érez magában merészséget, meg van arra kapacitása, hogy mondjuk egy egyetemre beiratkozzon. A romasága itt magától értetődő volt meg, mivel roma kultúrával foglalkozunk és tanítunk is ilyen tárgyakat, ezért egészen érdekes beszélgetések és egészen mély árnyalatok jöttek ki órán. Tehát nálunk ez maga a romasága az, az szinte kizárólag pozitív oldalról jelentkezett, de hogy ez a fajta siker szerintem azoknak a diákoknak is lehetőséget, vagy ilyen mintát adhat, akik mondjuk nem egy ilyen kulturális területre, hanem bármilyen szakra jelentkeznek az egyetemre. Tehát szerintem ez a fajta multiplikátor hatás, amit Dezső bácsi ezzel a tevékenységével is a maga példájával hoz, az szerintem az így hosszú évtizedekre is jelen maradhat. És hát azt is nagyon fontos hozzátenni, hogy Dezső bácsi ezt a diplomát nem ajándékba kapta. Tehát a híressége az nem volt indok arra, hogy mondjuk feladatokat ne teljesítsen. Figyelembe vettük esetleg a színészi tevékenységeit, hogyha nem tudott úgy órájára járni, de hogy bennem a legnagyobb tiszteletet az váltja ki, hogy nagyon megküzdött ezért a diplomáért, és ott volt hétről hétre, és leadta a dolgozatokat, és azt mondtuk neki, hogy ez a dolgozat nem elég jó, akkor képes volt javítani rajta. Tehát, hogy nagyon sokat küzdött, és nem a híressége okán kapta ezt a diplomát, hanem ezért nagyon keményen megdolgozott, talán keményebben is, mint bármely tankörtársa. Úgyhogy ezt nagyon fontos így a teljesítményéhez hozzátenni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy Szegedi Dezső, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze megszerezte diplomáját a Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológiai tanszékén. Szakdolgozatában egy eltűnt miskolci városrész után kutatott a 71 éves színész.
Az eget kutatom, nézek fölfelé, és tisztul a tudatom. Mikor eltűnik az ablakokból az a furcsa fény, ott állunk egy magunkra, minden az éjszaka, a szél és én. Olyan súlytalan vagyok itt lent, de felfogni még képtelen, hogy milyen jelentéktelen. Érem a jelent, de nem tudom, hogy mit jelent, én nem adom fel, utána megyek. Brit tudósokkal levelezem, azt mondják, ne kudakodjak, ne kötek egyek, ne szóljak bele. A hatóság is gyakran felkeres, mert a működésem állítólag illegális államellenes. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Igen, hát én bámészkodásból szereztem mesterfokú diplomát, itt senkinek sincs munkája, max a csillagoknak van állása. Zoom, 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 a teleszkópomon, zoom, 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 a gombot megnyomom, és gondolatban jó magasra szállok, és a göncöl szekére fókuszálok. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. A csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, már csak néhány napig, egészen pontosan június 15-ig lehet jelentkezni a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség nyári táborába. A július első hetében zajló ötnapos eseményen Keresztelő János életét dolgozzák fel, foglalkozások, játékos feladatok során, de emellett kézműveskedés, kirándulás és számos egyéb program várja a gyerekeket. Plaszkó Zoltánnal, az egyházközség főállású hitoktatójával beszélgetünk a részletekről.
Áldás békességet célként ugyanazt tudom elmondani minden évben. Ugye a gyülekezetünk missziói éves program tervébe mindig évelején beépítjük ezt a gyülekezeti nyári napközis táborunkat a gyermekek részére. A cél ugye az, hogy mint minden gyülekezeti alkalomnak tulajdonképpen az evangélium hirdetése a gyermekek között is, illetve Jézus örömhírének továbbadása, illetve hát a gyülekezetbe való betagolódás is valahol a célok között van. És hát az is a célunk, hogy ugye elkezdődik majd a nyári szünet az iskola után, és a szülőknek szeretnénk egy kicsit abban is segíteni, hogy a gyermekeiket hova tudják elhelyezni. Egy picit most csúszott a táborunk időpontja a tavalyihoz képest, most július legelejére került át, mert ugye most egy picit tovább tart a tanév az iskolákban, és hát egy hét meg kell még a rákészülésre, ezért átcsúsztunk most már idén a júliusi időpontra, ami talán nem is annyira jó, hogy mondjam így, jobb lenne talán a június legvége, de hát most a tanév megszabadása miatt muszáj vagyunk, hogy ezt átcsúsztassuk júliusra.
Ugye az idei tábort úgy hirdették meg, hogy túlélő tábor. Hát mit jelent ez, mit akar ez a név?
Igen, egy kicsit meg is ijesztette ez talán a szülőket, én azt tapasztalom, tehát többen hallom vissza több forrásból, hogy hát jaj, túlélő tábor, hogy vajon mi lehet ez, és mintha több szülőt ez úgy megijesztett volna, vagy visszatartott volna attól, hogy jelentkeztesse a gyermekét, és hát meg kell, hogy nyugtassak mindenkit, hogy semmi olyan dolog nem fog történni, ami a gyerekek kárára történne. Tulajdonképpen Keresztelő János életét fogjuk feldolgozni ez alatt az öt nap alatt a délelőtti bibliai történetekben. Ez egy vicces anyag, tehát a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek egy tábori anyagát fogjuk most idén használni. És hát ugye János kint élt a pusztában, egyszerű életet élt, nem volt könnyű élete, és egy picit talán azért is adtuk ezt, hogy túlélő tábor, de nem kell megijedniük sem a gyerekeknek, sem a szülőknek. Persze lesznek olyan feladatok, tervezünk olyat például, hogy majd gyűjtögetniük kell minden nap bizonyos dolgokat, úgynevezett fabatkákat szeretnénk nekik adni egy-egy jó megoldásért, vagy egy jó feladatért. Ezek a fabatkák különböző méretűek lesznek, ezek ilyen kis fából készült korongocskák lesznek tulajdonképpen. Ezt szerezhetik meg majd csapatokban, és ezeket a fabatkákat tudják majd az utolsó nap beváltani olyan, hát tulajdonképpen alkatrészekre, amiből majd valamit az egész csapatnak össze kell állítani. Még lesznek úgy közte a napokba elszórva olyan kis feladatkák, amik hát túléléshez hasonlítani talán erősnek hangzik, de egy picit próbára teszi őket, ahol egy kicsit az agytekervényeiket, illetve az ügyességeiket elő kell fedni, hogy azt meg tudják oldani. Nyugodtan várjuk, már óvodások is jelentkeztek többen, tehát 6-tól 12 éves korig nyugodtan jöhet mindenki, mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Akkor, ahogy itt hallottam, azért a csapatmunkának is fontos szerepe lesz, igaz?
Igen, tavaly is úgy csináltuk a tavalyi táborunkat is, hát ott jó sok gyerekünk volt, ott 4 csapatba osztottuk el őket, most meglátjuk, mennyien leszünk, annak a függvénye, hogy hány csapatot tudunk majd kialakítani, és valahol ezek a csapatok, igen, úgy egymással is egy picit versengeni fognak a hét folyamán, de majd lesz azért olyan feladat is, ami összefogja őket, és amit együtt kell majd elvégezniük.
Hogyan épül fel egyébként a tábor? Tehát hány órára kell menni, vagy lehet menni? Hogy hol zajlik pontosan, illetve nagyjából meddig tart a szülőknek is mondjunk némi praktikus információt?
Igen, a Jókai iskolánkban a Pallos utca egy szám alatt rendezzük a tábort. Hát mi máshol nem is nagyon tudjuk. Sajnos mi egy picit fordított helyzetben vagyunk nagyvárosi gyülekezet lévén a falusi gyülekezetekhez képest. Nekünk van sok-sok gyerekünk, van iskolánk, és nem igazán vannak nagy tereink, helyiségeink, ahol egy ilyen nagy létszámú tábort meg tudnánk. Mármint úgy értem, hogy a gyülekezet helyiségei nem nagyon alkalmasak arra, hogy ott 50-60-70-80 gyereket nap mint nap foglalkoztassunk. Hát ezért muszáj vagyunk az iskolába menni, ahol nagyon nagy szeretettel fogadnak minket, de az se zavarjon meg senkit, hogy a Jókai iskolába lesz. Tehát ez nem csak Jókai gyerekeknek van, ezt nem az iskola szervezi, az iskola csak helyszínt adja nekünk, mint fenntartó gyülekezetnek. Reggel 7 órától én már biztos, hogy ott leszek minden nap. Tehát szokott lenni minden évben olyan kérés a szülőktől, hogy nem hozhatná hamarabb a gyereket, mert ugye ő munkába megy. 8 órakor kezdődik tulajdonképpen minden nap majd a napi program, de már hamarabb ott leszünk, tehát vagy én, vagy valamelyik szolgatársam biztos, hogy ott lesz, és már 7 órától fogjuk fogadni a gyerekeket. És délután 4-ig, tehát a napközis jelleg ugye az azt jelenti, mintha iskolában lennének, mondjuk napköziben, délután 4 órakor fejeződik be a napi program, de ott is megnyúlik egy kicsit, tehát úgynevezett ügyeletet körülbelül 5 óráig fogunk tartani, hogyha valamelyik szülő később ér oda a munkából, akkor nyugodtan tudjon jönni a gyermekért.
Mik a főbb tudnivalók egyébként? Gondolom azért itt az étkezést is biztosítják, erről mit lehet tudni?
Igen, 3-szori étkezést biztosítunk, az ebéd az minden nap ott lesz a Jókai iskolánkban, hiszen ott még, mivel nekünk óvodánk is van, ott még olyankor lesz főzés. A 10 órait és az uzsonnát azt mi szeretnénk, tehát gyülekezeti tagok, majd többen lesznek reménység szerint, akik szolgatársaink lesznek ebben a táborban. Ezt már tavaly is így csináltuk, hogy a 10 órait és az uzsonnát azt mi vásároltuk meg, illetve hát van, amit az iskolának az élelmezés vezetője tud beszerezni nekünk, és ott mi készítettük el a saját kezünkkel, tehát gyülekezeti tagok segítségével a 10 órait és az uzsonnát, és ezt így fogjuk nekik majd mindig úgymond kínálni, felszolgálni. A délelőtti programról annyit tudnék mondani, hogy a gyülekező lesz ugye 8 óráig, és akkor 8 órától valószínűleg lesz egy közös énektanulás, egy kis reggeli torna az udvaron jó idő esetén, utána rá fogunk térni az aznapi bibliai történetre, ezt mindig kiegészíti egy aranymondás tanulás, illetve lesz minden gyereknek saját munkafüzete a hétre, ebbe is fogunk majd egy picit, ezzel is fogunk foglalkozni, az ottani feladatokat megcsináljuk, és nagyjából ez ki is fogja a délelőtti időnket tenni. Aztán ebédelünk, ebéd után tervezünk nekik egy kis kötetlen mozgást, egy kis kötetlen szabadidőt, hiszen arra is szükség van, azt gondolom, hogy ne csak szervezett foglalkozásokon vegyenek részt, hanem ugye önfelett játék, a közös együttlét az fontos a gyerekeknek. Ez úgy elszorva, mint az iskolában az órák közötti szünet, így lesz a délelőtt folyamán is egy 10-15 perces rövid szünetek, és akkor ebéd után lesz egy ilyen nagyobb kötetlen, szabadidős dolog, és akkor a délutáni program az körülbelül 1 óra, 1:30 körül fog elkezdődni, olyan 3 óra, 3:30, utána uzsonnázunk, összepakolunk, és így fog valószínűleg minden nap véget érni.
Lesz-e olyan program, ami esetleg más helyszínen zajlik, nem pedig itt az iskolában?
Egyetlen egy ilyet tervezünk, zömmel itt leszünk az iskolán belül, hogy a délutáni programjaink azok ilyen szervezett szabadidős foglalkozások. Most jelenleg ott tartunk, hogy az 5 napból 3 délutánunk látszik már biztosnak, hogy ott mit fogunk csinálni. A pénteki napot tervezzük úgy, hogy ott egy egésznapos kirándulás lenne Sárospatakra, vonattal utaznánk, és akkor Sárospatakon eltöltenénk, mondhatom így, hogy egy egész napot, de hát nem lesz egy egész nap, mert ugye az utazás is elvesz egy órát. Ott fogunk majd ebédelni, megnézzük Sárospatak nevezetességeit, illetve tervezünk ott egy kisvonatos körbeutazást is a városon, és akkor ebéd után egy fagyizás, egy kis szabadidő, és akkor délután úgy visszaérnénk vonattal, hogy mire jönnek a gyerekek, 4 órára a szülők, addigra visszaérjünk, illetve még a Wycliffe Biblia Társulat Alapítvány jelentkezett be, illetve vállalt egy délutáni programot. Ez úgy néz ki, hogy szerdai napon lesz. Itt ők fognak mindent hozni magukkal, ők szerdai délután azt ők fogják szervezni, illetve külső szolgálattevőink is lesznek, tehát akik nem a gyülekezetünkhöz tartoznak, hanem kívülről jönnek. Szeretnénk egy ilyen exatlonos tájaszerűséget, már erre is kaptunk ígéretet. Hoznak egy ilyen felállítható exatlonos pályát, és ezt majd a tornateremben fogjuk felállítani, és egy délután ezzel ők fogják a gyerekeket úgymond szórakoztatni. Két napunk még bizonytalan, de ez is az elkövetkezendő egy-két hétben azt hiszem, hogy ki fog alakulni, és biztossá fog válni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség nyári táboráról beszélgettünk Praszkó Zoltánnal, az egyházközség hitoktatójával.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, véget is ért a június 10-i kontinentális reggeli. Hamarosan napége és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól, majd pedig tovább folytatódik az Európa Rádió műsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Én már a búcsúzom, Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Máté evangéliuma 6. fejezetének 34. verséből hallgassuk meg. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Sok nehézség vesz körül, összecsapnak a fejed fölött a hullámok. Úgy érzed, egyedül maradtál a gondjaiddal? Arra biztatlak, hogy olvasd el a 103. Zsoltárt, és meríts belőle bátorítást. Lehet, hogy próbatételek özöne, amit átélsz épp, de gondolj bele, és ne feledd, mennyi jót tett veled az Úr. Nézzük meg együtt sorban. Megbocsátja minden bűnödet. Meggyógyít. Megváltja életedet az örök haláltól. Szeretettel vesz körül. Irgalmas hozzád. Megáld jelenlétével, megújít, minden elnyomottat felemel, kegyelmes és türelmes veled, nem vádol, nem haragtartó, nem a vétkeid szerint bánik veled, a vétkeidet jó messzire elveti, hatalmas a szeretete irántod, tudja, hogy milyen embernek lenni, hiszen ő alkotott minket, tudja, hogy milyen mulandó az életünk és milyen törékenyek vagyunk. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Ezért ne aggódj a pillanatnyi problémákon, még akkor sem, ha elhúzódnak. Mert az Úr szeretete mindörökké veled van, és ennek áldásait meg is tapasztalod, ha nem hagyod, hogy az aggodalom vagy a kétségbeesés uralja el az érzéseidet. Áldjad az Urat, ne feledd, mennyi jót tett és tesz veled. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.